Miskolci Multidéző Podcast, ami a múltból, a jelenen át, a jövőbe vezet. Répási Olivia szerkesztő beszélgetőtársa Reiman Zoltán, amatőr helytörténész, aki felidézi a régmúlt időket, ahogy azt megjelent könyveiben is megtette már.
Üdvözlöm a hallgatókat, Répási Olivia vagyok, Reiman Zoltánnal, amatőr helytörténésszel beszélgetek. Mi lesz a mai témánk?
Üdvözlöm én is a hallgatókat. Hát a mai témánk egy nagyon érdekes téma lesz. Miskolci írókról fogunk beszélni, a múlt és a jelenkor íróiról, és a kiemelt téma Jókai Mór és Laborfalvi Róza lesz, aki mindkettőjüknek van miskolci kötődése.
Velük kezdjük akkor? Kezdjük igen. Velük.
Tehát ugye február 18-án Jókai Mór születésnapján van a Magyar Szép Róza napja. Mi is az a szép róza? Művészi tartalmú és stílusú próza, Kisfaludi Károly novellái, Fáy András regényei a magyar szép próza fejlődésének fontos állomásai. Mikes levelei, Petőfi útirajzai, Gyulainak a vörösmalti életrajza, szép prózánk maradandó értékei közé tartoznak. Kezdjük el Laborfalvi Rózát és Jókai Mórt. Egy különleges párt alkottak, és hát nagyon sok nehézségük volt az életben, főleg amikor összejöttek, hiszen ugye sokan ellenezték a kapcsolatikat. Ugye a művésznő miskolci születésű volt, és hát ennek ellenére, amikor elkerült Miskolcról, már karrierje során nem sokat járt Miskolcon. Jókait semmi sem kötötte Miskolchoz, mégis amikor hát már ugye Laborfalvi Rózával sokszor visszajöttek, és megismerték a miskolci közeget, akkor már a második szülővárosának nevezte azt. Na hát tehát Laborfalvi Róza 1818-ban született Benke Judit néven, és ő volt, idéznék most is, a realista magyar színjátszás úttörője, aki kiemelkedő drámai színésznőként beírta magát a magyar színház történetébe. Édesapja Benke József volt, színész, és ő volt sokáig a miskolci színi társulatnak a vezetője. Tehát ugye úgy került ide Miskolcra, édesanyja pedig Rácz Zsuzsanna színésznő. A nevét, a Laborfalvi Róza nevét egyébként onnan vette, hogy a székely nemesi származású család volt a Benke, és ők Laborfalvi Benke család volt. És akkor ő úgy gondolta, hogy ezt a Laborfalvi előnevet veszi fel a fiatal színésznő. És első fellépésre 1833-ban került sor a fővárosban, és hát utána ugye gyakorlatilag évtizedeken keresztül a magyar színjátszás legnagyobbjai közé nőtte ki magát. Lassan, de biztosan a legnépszerűbb magyar színésznő közé emelkedett.
Érdekes ez, hogy ugye 33-ban volt az első fellépése, és 23-tól itt meg már megvolt a Miskolci Színház.
Igen, igen. Hát Benke József volt a vezetője, és valamiért, hogy pontosan miért is került el, és miért nem itt kezdte, nem is tudom pontosan, hogy 33-ban még az édesapja itt volt-e színigazgató, arról azt most hirtelen nem tudom. Lehet, hogy Pestre költöztek, vagy Pestre került, vagy ott szerette volna kezdeni a családjától függetlenül, de az a lényeg, hogy nem Miskolcon kezdte, igen, hanem a fővárosban. Jókai Mórral való kapcsolata 1848. március 15-én kezdődött, hiszen akkor ismerkedtek meg, méghozzá a Bánkbán előadásán. Sokat nem is hezitáltak, hiszen gyakorlatilag hamarosan az esküvőt is megtartották. Jókait sokan óvaintették egyébként a színésznőtől, hiszen nála 8 évvel idősebb volt, és már egy gyermekkel is megáldott őt a sors. Petőfi Sándor még barátságuk megszakításával is fenyegetőzött, és az édesanyja is azt mondta, hogy ha elveszi ezt a nőt, akkor őt kitagadja. De ennek ellenére Jókai Mór azt mondta, hogy őt nem tántorítja el semmi, és ő azt akarja, hogy ő legyen a felesége. Na, de hát akkor térjünk rá Jókai Mórra. Ugye 1825-ben született, ő volt a márciusi ifjak egyike, és idéznék, regényíró, a nagy magyar mesemondó. Ezt lehet a legtöbb helyen olvasni róla, hát nyilván ezt mi is tudjuk. Országgyűlési képviselő, főrendházitag, a Magyar Tudományos Akadémia igazgató tanácsának tagja, a Szent István rend lovagja, a Kisfaludi Társaság tagja, és 1876-tól 1903-ig a Petőfi Társaság elnöke, illetve a Dugonics Társaság tiszteletbeli tagja, hogy csak a legfőbb titulusokat említsem. Szóval egy sokoldalú és hát nagyon tehetséges, a egyik legnagyobb írónk volt Jókai Mór. És hát Komáromban született, ahogy említettem, 1825-ben. Jókai József ügyvéd volt az édesapja, és Pulai Mária volt az édesanyja. Két testvére volt, a tanulmányait a szülőföldjén kezdte, majd Pozsonyban, Komáromban és Pápán tanult, a pápai diákévei alatt kezdett novellákat írni, és hát utána pedig jogot hallgatott Kecskeméten. 45-ben került Budapestre, vagyis Pestre, és akkor azért, hogy ott a jogi pályára lépjen. Meg is történt ez, az oklevelet ugye megszerezte, de hát ugye a pesti irodalmi élet az ugye a tehetséges írót úgymond magába szippantotta, és hát ugye Petőfi Sándor vezette be a Tetrekész Írók Társaságába. Szerkesztő lett egy újságnál itt, illetve hát műveit egyre gyakrabban közölték. Laborfalvi Rózával való házassága után már abból a pénzből kellett megélnie, amit ő keresett, hiszen otthonról nem támogatták. De hát térjünk rá a miskolci látogatásokra. Ugye először mikor volt Jókai Mór Miskolcon? Hát Jókai Mór első miskolci látogatás eléggé rendhagyó volt, hiszen akkor a megtorlás elől menekült a forradalom után, csak átutazott a városunkban, Tardonára tartott egyébként, ahova a felesége is elkísérte, de ő nem maradt ott vele. Egy lelkész házában élt, azt hiszem, egy jó fél évig Tardonán, és hát ezután a bújdosás után egy fél év után hozta meg számára a császári menelevelet Róza, és hát akkor már eljött, bár akkor ismét átutazott Miskolcon, de szintén még álnéven, Kovács János álnéven utazott, hiszen még mindig félt a hatalom bosszújától Jókai Mór. 1857-ben járunk most, akkor már nem bújdosott. Az ő nyitóbeszédével és Laborfalvi Róza vendégjátékával nyitott meg az újjáépült Miskolci Nemzeti Színház. Ugye 1843-ban leégett a színházunk a nagy tűzvés során, és hát nagyon sokáig készült. Volt egy bizonyos József Cassano, vagy Cassano József nevű olasz tervező, akit Szemere Bertalan talált meg magának, és hát nem a legjobb döntésnek bizonyult, hiszen a tervekkel elhúzódtak, nehezen gyűlt össze a pénz, ugye gyűjtést szerveztek. Szóval az a lényeg, hogy csak 1857-ben került sor a színház avatására, de végre kész volt. Később a bújdosás után folytatódott már a Jókainak a felfelévő karrierje, és 1858-ban egy üstökös névvel viszlapot indított. Ez azért volt fontos a miskolciaknak, mert egy politikus csizmadia volt a főszereplője ennek, és ugye Miskolca, mint tudjuk, rengeteg csizmadia élt, és hát ezért nagyon szerették a miskolciak ezt az viszlapot. A miskolci cél egyébként az írót még tiszteletbeli csizmadiává is avatta ennek kapcsán.
Lehet, hogy már több tiszteletbeli csizmadia lett, mint amennyi csizmadia volt eredetileg, ha jól tudom, 999?
Igen, a legenda szerint 999 csizmadia volt, de egyébként Bató István is így lett tiszteletbeli csizmadia. 1861-ben a Miskolci Olvasó Egylet a Jókai másik viclapjánk névadóját, Kakas Mártont ajándékozta meg egy különleges pipával, ugyanis Jókai Mór nagy pipagyűjtő volt egyébként, nem is tudom hány száz darab pipája volt, ha jók az információim, és hát egy ilyen pipát küldött a polgári egylet, vagyis az olvasó egylet. Az utolsó fellépés. Az utolsó fellépése 1883-ban került sor, akkor volt itt az író és felesége. Ekkor volt a Laborfalvi Rózának az 50. évfordulója, a színpadon állt. És hát ennek alkalmából érkeztek ide, óriási ünnepség volt a koronában, a koronaszálóban volt a díszebéd. Ugye hát Miskolcon nagy népszerűségnek örvendett Laborfalvi Róza, hiszen mindenki tudta, hogy ugye miskolci születésű volt. Jókai többet már nem jött Miskolcra, azonban, amikor az 50. írói jubileumát ünnepelte 1893-ban, ekkor a város különleges kegyben részesítette, hiszen díszpolgárrá választotta Jókai Mórt, és azt az utcát, ahol a felesége született, 1894. januártól Jókai Mór utcának nevezték, és ma is annak nevezik. Ugye a felesége 1886-ban hunyt el, Jókai később újra megnősült, és hát az újranősülése hasonló botrányt kavart, mint az első, hiszen ekkor egy olyan színésznőt, egy Nagy Bella nevű fiatal színésznőt vett feleségül, akitől 50 évvel volt idősebb. Jókai Mór ugye a magyar irodalom kiemelkedő egyenisége volt, olyan művek fűződnek a nevéhez, mint a Kőszívű ember, Fiai az aranyember, egy Magyar Nábov, a Kárpáti Zoltán, a Szegény gazdagok, vagy a Fekete Jémántok is, hát emléke örökké él. A következőkben, ahogy említettem, beszélnék a múlt nagyjairól, akár miskolci vonatkozásban, akár országos vonatkozásban, és természetesen csak a miskolci kapcsolatokat kihangsúlyozva. Hát kezdjük Móra Ferenccel, ugye? Móra Ferenc. A miskolciak nagyon büszkék voltak arra, hogy Móra Ferenc nagyon sokszor járt városunkban. Előadásokat tartott a Léva József Közművelési Egyesületben és a Gazdakörben. Ugye ez a Léva József Közművelési Egyesület, ez egy nagyon nagy rangú egyesület volt, gyakorlatilag Miskolc egyik legnagyobb ilyen egyesülete, kulturális egyesülete. És hát nagyon sokat időzött az Avason, ugye? Tudjuk, hogy Móra pince is van az Avason, hiszen az egykori Marélaki pincén van egy emléktábla is, ahol az van felírva, hogy itt volt utoljára gondtalan és boldog Móra Ferenc. Tehát nagyon sokat borozgatott, beszélgetett itt, és nagyon szerette a Miskolcot és a miskolciakat, és az akkori pezsgő polgári életet. A következő Mórin Zsigmond, ugye, hát ő magyar író, újságíró, szerkesztő volt. Nagyon szerette ő is Miskolcot, és nagyon sokszor időzött városunkban. Jártas volt a városunk ügyeiben is, és nagyon támogatta például a Nagy Miskolc projektet is. Amikor szerelmi válságban volt az első és második feleségének a közötti időszakban, vagyis hát akkor még nem tudta, hogy a második felesége előtt áll, akkor is itt Miskolcon talált úgymond menedéket. Most idéznék tőle ugye az a legendás írásából, amit Miskolcról írt. Miskolc a legnagyobb jövőjű magyar város. E pillanatban el van hanyagolva, az állam nem favorizálja. Nem kapott még egy kis egyetemet sem, nem kapott privilégiumokat. És ami nagyobb baj, nincs benne a köztudatban fontossága, jelentősége és értéke. Hát ez gyakorlatilag a mostani helyzetre is igaz, azzal a különbség, hogy egyetemet már kaptunk, ugye a második világháború után, de tényleg el van hanyagolva, és tényleg nincs benne a köztudatban az értéke, hogy milyen értékes ez a város.
Nagyon érdekes, mert nekem pont az ellentétje jutott eszembe, hogy mennyit fejlődtünk azóta. Hogy például, ahogy mondja is, hogy van egyetemünk, és egyre jobban, hogy mondjam, ebből az iparváros kategóriából megyünk ki. Úgyhogy...
Az a baj, hogy még mindig ez van a nem miskolciaknak a tudatában, ez a poros iparváros, és rengetegen, akik idejönnek, ugye meglepődnek azon is, hogy milyen, mennyi sok érték van ebben a városban. A következő Sasi Csaba. Hát ugye Sasi Csaba nekem nagy kedvencem, és az egyik tényleg legnagyobbja volt Miskolcnak, és kicsit elfeledett, bár hogy hallottam most a múzeumban is van egy kiállítás, amin Sasi Csabát is nagyon részletesen bemutatják, és ennek nagyon örülök, még nem láttam, de mindenképpen meg fogom nézni. Szóval ő minden volt. Író, költő, újságíró, dalszerző, és hát... Úgy kerül be ebbe a csapatba, hogy nagyon érdekes színpadi műveket is írt. Hát ugye már 6 évesen megírt az első verset, és onnantól kezdve folyamatosan 16 évesen már egy olyan eposzt írt Kecskeméti Zalán futása címmel. Kecskeméti Zalán egy, nem is tudom, hogy egész pontosan valami országos hírű büntény követett el, és erre írt egy eposzt. Ezért díjat is kapott. Tehát, hogy valami hihetetlen tehetséges volt, és hát így a karrierje folyamatosan felfelé ívelt, zenéket is szerzett. Például a legelső sikere az egyik ilyen katonanóta volt, melyet Lányi Ernő zenésített meg, és hát 1905-ben egy kisebb körútra indult, egy-két helyen dolgozott az országban, de aztán ismét hazatért Miskolcra, és onnantól kezdődően gyakorlatilag évtizedeken keresztül egészen a második világháború végéig Miskolcon dolgozott. Egyébként, ami még érdekes lehet, hogy például 1906-ban Kacsó Pongrácz Rákóczi operettjébe két dalt is írt. 1990-ben egy antológiát adta ki, Heten vagyunk címmel, ebben Nagy Miskolci írókkal, Bán Ernő, Faragó József, Kafka Margit, Miskolci Simon János, Pér Ilona, Reinhard Piroska társaságában. Ezt ők együtt adták ki, ezt a könyvet. Folyamatosan jelentek meg a verses kötetei, és hát... A világháború előtt is írt olyan dalt, ami a világháború egyik legismertebb nótája lett, ez az égben nyúló hegyek alján, heves éjszakákon, ez volt a cím ennek a dalnak. És hát ugye 1914-ben bevonult, és hát egy újabb fontos eleme lesz életének, hiszen ekkor ugye a 10-es honvédbe, gyalogezredbe vonul be, és ő volt a tábori újságnak a szerkesztője, és gyakorlatilag még egy-két évtizeddel a első világháború után is rengeteg kiadvány, egy hatalmas nagy naplót is szerkesztett, abban le vannak fényképezve a tisztek, egy kis életútjuk le van írva, tehát elképesztő, milyen munkát végzett Sasi Csaba itt is. A két világháború után is aktív volt, sorra jelentek meg dalai, verses kötetei, és hát részt vett Miskolc kulturális életében. Főtitkára volt a Léva József Közművelődési Egyesületnek, mint mondtam, az egyik legjelentősebb egyesület volt, kulturális egyesület volt Miskolcon, és hát az avas és a népkert fejlesztéséért is rengeteget küzdött, ugye akár ez egy mai dolog is lehetne, hiszen most is az avas és a népkert az, amiért dolgozunk, hogy ismét olyan helyre emelkedjen, ahol neki helye van, és hát őt az avas poétájának is nevezték, vagy Miskolc költőjének, ugyanis nagyon sok verset írt az avasról. Az élete vége volt, ami nem volt olyan vidám, pedig ő mindig jókedvű volt, és tényleg mindig pozitív ember volt. 52-ben valamiért, tehát már eleve őt a nyilasok is börtönbe zárták, aztán a szocialisták vagy a kommunistáknak sem tetszett, ők Hortobágyra deportálták, és hát pedig akkor már agyvérzést kapott, és nem is volt jól, és hát utána 53-ban egy pécsi otthonba került, és ott teljesen lépülve hunyt el 1960-ban végül, és hát nem is Miskolcon eltemetve, amit szerintem biztosan nagyon sérelmezne, hiszen neki Miskolc volt tényleg a mindene. Nagyon örültem annak, hogy nem olyan régen, ugye egy kis teret neveztek el róla ott, ahol van a 10-es honvéd szobor, az a tér ott, az a Sasi Csaba tér lett, úgyhogy... A következő Kafka Margit, ugye hát ő sem kell nagyon bemutatni, ő volt a magyar irodalom egyik legjelentősebb női írója, és hát Miskolcon tanult fiatalkorában, méghozzá a Szatmári Irgalmas Nővérek tanítóképző zárdájában, és mellette ott tanított is, majd diploma után visszajött Miskolcra, és hát itt jelentek meg első írásai, és itt ekkor vált ugye a Nyugatnak az oszlopos tagjává, és 1905-ben ment férjhez, egy erdőmérnökhöz, és 1907-ben pedig elköltöztek Miskolcról. Az a hír járta, ez nem tudom mennyire igaz, hogy Kafka Margit annyira azért nem szerette Miskolcot, de minden esetre elég mély nyomot hagyott Miskolc történetében. Karacs Teréz, az ő neve is elég ismert, ugye pedagógus író, a nőnevelés egyik úttörője. Ő volt a Miskolci Református Nőnevelő Intézet, az első vezetője, ahol 1846. szeptember 8-án nyílt meg, az egyik első ilyen volt az országban, és itt nem csak nemesi származású, hanem akármilyen származású hölgyek is tanulhattak, lányok is tanulhattak, és ráadásul még évente 6 szegényebb sorsú diák ingyen tanulhatott az ő jó voltából. Nem volt könnyű az indulás, semmire nem volt pénz, és gyakorlatilag az ő hozományát áldozta fel egyébként arra, hogy az iskolát ezt fel tudják szerelni rendesen. A szabadságharc alatt is aktív volt, fehér neműket vart a honvédeknek, és gyűjtést szervezett a lakosság körében. 800-nál több lány tanított Miskolc évei alatt egyébként, és 13 év után távozott városunkból, ez a hivatalos, ezt írják róla. És hát ugye most azt hiszem a Karacs Teréz, van egy kollégium.
Kollégium, az, igen.
Karacs Terézről elnevezve. A következő lengyel menyhért, talán az ő neve egy kicsit annyira nem olyan ismert, pedig ő volt egyébként író, publicista, színműíró és forgatókönyvíró, és ő volt egyébként a Csodálatos Mandarinnak a szerzője. Színház igazgató, majd sikeres forgatókönyvíró is volt az USA-ban. Ők nem Miskolci volt, 1890-ben került Sándor bátyjával együtt Miskolcra, és hát a felső kereskedelmi iskolába járt, és hogyha elmegyünk a Hősök terére, és elmegyünk az iskola, hát az a Berzevici most, tehát azt nem tettem hozzá, tehát kereskedelmi iskolába járt. Ha elmegyünk most a Hősök terére, akkor látunk egy kis emléktáblát egyébként a bejárat mellett, és oda le van írva, hogy lengyel menyhért ebbe az iskolába járt. Talán egy kicsit nem annyira ismerős a neve, mint akárcsak Lein Lipó Gyulának, aki szintén nagy karriert futott be, ő egyébként miskolci zsidó családban született, de hamar elkerült innen, a gimnázium időszakot már Pesten töltötte, majd egy kicsit visszatért Miskolcra, de ezzel be is fejeződött miskolci tevékenysége. 1830-ban Berlinben telepedett le, és hát 1840-től volt ő egész sikeres, úgyhogy Berlinben nagy karriert futott be. A következő a múlt utolsó nagy tagja Jenbach Béla. Na hát az ő neve sem volt ismert egészen addig, ameddig Fedor Vilmos nem kutatta azt ki, hogy ő volt a Csárdás királynő szövegkönyvének írója, és ezt mindenki tudta, csak azt nem, hogy ő miskolci volt, Miskolcon született. Jakobovics Jakobovics Béla néven született Jenbach Béla Miskolcon, és hát Bécsbe jelentkezett, oda került, ott tanult meg németül, hát ő nem tudott ugye németül, és hát ugye 1915 nyarán, 3 hét alatt írta meg Kálmán Imre Báthi Schulben lévő nyaralójában ezt a híres operetnek a szövegét.
Ő róla csak annyit tudok, hogy a Miskolci Nemzeti Színháznak van egy bérlete, ami az ő nevét viseli.
Igen, és állítólag az eredeti szövegkönyvben 3-szor is elhangzik Miskolcnak a neve egyébként a Csárdás királynőben, és ha jól tudom, most úgy is játszották.
Így talán.
Van. De Bécsben egyébként folyamatosan úgy játszották, hogy benne volt. Bécsben még utcát is neveztek el róla egyébként, ilyen Bab Béláról. Térjünk rá a jelenkor nagyjaira, hát én mindenképpen Csorba Piroskánával kezdeném, ő sajnos ugye elhunyt nem olyan régen, és hát ő is egy fantasztikus író, költő volt, tanár volt. Tényleg egy-egy novelláját olvasva, vagy legendáját olvasva, olyan, mintha mi is része lennénk a történetnek, tehát egészen elképesztő. Szuhakáló volt, és hát ugye a Hermann Otto gimnáziumban is dolgozott többek között, de hát nagyon sok díjat kapott pályafutása során. Szabó Lőrinc díjat is megkapta, a Miskolci irodalmi díjat, illetve hát ugye 2022-ben pedig a Pro Urbe kitüntető címet kapta a várostól, és hát sajnos nemrég elhunyt, úgyhogy nyugodjon békében, Csóra Piroska. Serfőző Simon, ugye ő Kossuth és József Attila díjas költőíró, hát ő is egy óriási talentum, éppen múltkor voltam az egyik ilyen előadásán a könyvtárban, vagy milyen életútját mutatták be Kégül Ildikóig. Hát ugye ő Zagyvarékason született 1942-ben, és hát Szolnok tanult, dolgozott a Szolnok megyei Népnaptól is, és 1965-ben a katonaságtól való leszerelése után él Miskolcon, és hát ő is egy rengeteg irodalmi, tehát nem is tudnám felsorolni azt a sok irodalmi tevékenységet, amit ő végzett az utóbbi évtizedekben, és hát őt is az egyik legnagyobb jelenkori írónak íróként tartják számon. 25 kötete jelent meg, verses kötetek, novellás kötetek, riportok, drámák, játszották drámáit a Nemzeti Színházban, az Egri Gárdonyi Géza Színházban, úgyhogy újságszerkesztő is volt, kiadója is volt egyébként 91-től, és hát ugye ő tagja a Magyar Írószövetségnek. Hát ugyanezeket tudnám elmondani Fecske Csabáról, hiszen ő is egy óriási talentum, hát ő inkább talán költő, hát ő a kortárs költészet hérosza az egyértelmű itt Miskolcon, nem csak Miskolcon, az egész országban. Ő sem miskolci születésű volt, hanem szigligeti születésű volt, és hát ő egyébként főállásban a Kohászati Gyárépítővállalatnál dolgozott évtizedeken keresztül. Öntőipari technikus volt, és hát ugye ő is Szabó Lőrinc díjas, József Attila díjas, és még nagyon hosszasan sorolhatnám, hogy mennyi díja volt. Az Észak-Magyarországnak is volt egyébként jegyzetírója, szerkesztette az Új Északi gyerekrovatát, úgyhogy az Új Holnap irodalmi folyóiratnak volt a vezetője, úgyhogy nagyon sok dologban részt vett. Természetesen ő is tagja az Írószövetségnek és minden egyéb szövetségnek. 2019-ben ő is Pro Urbe díjat vett át egyébként, és hát őt is még jó sokáig tartsa meg nekünk a Jóisten. Vas Tibor, költő, képzőművész, hát igen, ő is inkább költő, de ő ugye a Spanyol Náta Művészeti Folyóiratnak a alapító főszerkesztője, és hát ő is az Írószövetség tagja, és hát rengeteg díja van neki is, ő is nagyon aktív. Most lett egyébként azt hiszem Hernán Németinek a díszpolgára nem olyan régen, sőt idén, úgyhogy innen is gratulálunk neki, ő is egy hatalmas talentum, akárcsak Kégül Ildikó, író, újságíró, ő most az Észak-Magyarországi Írószövetségnek a titkára, neki is rengeteg novellás kötete van, ő is egy óriási egyéniség, nagyon szeretem azt a sorozatot, amit tart az Irodalom a kertben, most legutoljára éppen a Polgármester pincébe volt egy, a Sandra Viola írónőnek volt a bemutatója, Báhidi Lilla, ő a legújabb tehetségünk, vagy nem is olyan legújabb, de a Sorsod Borsod című regénnyel ugye berobbant a köztudatba. Nagyon, nagyon szimpatikus, nagyon kedves hölgy. Nekem volt szerencsém együtt bemutatót, vagy dedikálást tartani vele a Génius könyvváruházban, és nagyon, nagyon jó a krimije is. Ez a regionális krimi, amiben új trendet hozott be a magyar író szakmába, hogy mondjam, hogy ilyen krimit még nem írt eddig senki, ő volt az első, úgyhogy innen is gratulálok neki hozzá, és a többieknek is.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Köszönöm szépen!